Az Inforádió jogi magazinját hallják 2014. november 6-án. Munkatársam Kálló Izabella nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Több lényeges különbség van a megbízás és a meghatalmazás között. A gyakorlatban mégis sokan keverik a két intézményt. A legfontosabb szabályokról beszélgettem Tóth Ádámmal, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével.
Mi a különbség a meghatalmazás és a megbízás között? Az első az olyan hivatalosabbnak hallatszik. Az?
Ezt nagyon gyakran keverik. Azt kell tudni, hogy a meghatalmazás az egy egyoldalú jognyilatkozat. Én azt mondom, hogy engem XY képviseljen ebben és ebben az ügyben. Ő, ha nem képvisel, és azt mondja, hogy a fülem botját sem mozdítom meg, akkor semmi nem történik. Tehát nincsen felelőssége ezért. Számára ez alapvetően egy jogot biztosít, hogy mint meghatalmazottam a képviselőm legyen. Nyilván, hogyha eljár, akkor már van felelőssége az eljárási cselekményeiért, de nem vonhatom őt felelősségre azért, hogyha nem járt el. Éppen ezért a meghatalmazottnak a meghatalmazást nem kell aláírnia, mert ez a meghatalmazó egyoldalú jognyilatkozatát jelenti. Ezzel szemben a megbízás az egy olyan kötelem, ahol a megbízó és a megbízott között van egy megállapodás, hogy a megbízott az ügy érdekében el fog járni. Nem azt jelenti, hogy ha én megbízom A ügyvédet, hogy eljárjon az ügy érdekében, akkor azt ő meg is fogja nyerni, mert az egy eredménykötelem lenne, és az túlmutat a megbízásom, de hogy eljár, elmegy a perbe, felkészül, megpróbálja az én ügyemet képviselni, ezt elvárhatom tőle, és ez testesül meg a megbízási díjban. A meghatalmazás általában ingyenes, a megbízás az díjköteles. Ha elméletileg nézzük meg, a megbízásban benne van a meghatalmazás is. Mert benne van az, hogy képviselhet engem, tehát én meghatalmazom őt, hogy képviseljen, de itt a megbízáson belül történik ez a meghatalmazás. De klasszikusan szét akarjuk választani, ez két teljesen külön ügylet. Meghatalmazom az édesanyámat, hogy felvegye a postai küldeményeimet.
Bocsánat, itt kezd bonyolódni a helyzet, igen. Mert a posta, amennyire én tudom, egy saját meghatalmazási formulát használ.
Ez azért van, hogy a postai alkalmazott, ha meglátja ezt a formulát, és azt látja, hogy minden rovat ki van töltve, akkor mint Pavlov kutyája kiadja a leveleket.
Tehát magyarán az ügymenet gyorsítása érdekében.
Pontosan, de hogyha én otthon írok egy ugyanilyen tartalmú meghatalmazást, azt is el kéne, hogy fogadják, de hát lehet, hogy a felismerési hibák miatt nem szívesen foglalkoznak vele.
Magyarán, tehát, ha az ember nem akarja rontani az ügymenet esélyeit,
akkor egyszerűbb azt a blankettát kitölteni, de el kell, hogy fogadják, mert minden meghatalmazás, hogyha azokat a tartalmi elemeket benne vannak, amiket a posta a blankettájában előír, akkor azt is el kéne, hogy fogadják.
Azt mondta, hogy a meghatalmazottnak nem kell aláírnia. Kellett tanúzni, mert az ember, amikor meghatalmazással megy valahova, akkor még én is néha aláíratom, biztos, ami biztos, abból baj nem lehet a két tanúval. Kell?
A tanú az attól függ, hogy tehát ugye, ha teljes bizonyító erejű magánokiratot követelnek meg tőlünk, ugye különböző okiratok vannak, van csak sima okirata, amin mindenféle vázlatok vannak, minden alakiságok nélküli, géppel írom, aláírom, ez csak egy okirat. Ha teljes bizonyító erejű a magánokirat, akkor ott a polgári perrendtartás meghatározza, hogy milyen alakiságúnak kell lennie. Vegyük a legegyszerűbbet, otthon írom, saját kezűleg írom végig, keltezem, aláírom, nem kell rá tanú. Tehát a saját kezű okirat, amit én írok alá, arra nem kell tanú. Ha megkérem a menyemet, hogy írja le, mert ő szebben ír, és én csak aláírom, vagy géppel írjuk, abban az esetben már kell rá tanú, tehát hogyha más írta, és itt a gépírás is ilyennek számít, még ha én is pötyögtem be, akkor kell rá két tanú, mert a tanúk azt igazolják, hogy én írtam alá. Tehát ugye miért van ez? Azért, mert egy írásszakértő a saját kezűleg írtnál összetudja kapcsolni az aláírást. De az aláírás önmagában egy krix-krax, sokszor olvashatatlan. Nem is kell, hogy olvasható legyen. A tanúk azt igazolják, hogy én írtam alá, tehát egy dupla bizonyítás van, mert az írásszakértőn kívül még a két tanú is meghallgatható, hogy tőlem származik-e az aláírás.
Értelemszerűen meghatalmazásnál a saját kezű meghatalmazást a meghatalmazó.
Természetesen,
persze, mert a meghatalmazottnak alá se kell
írnia. A meghatalmazott csak egy címzett. Uh-huh. Tehát ő nem résztvevője, őt jogosítja, de nem kötelezi a meghatalmazás. A megbízásnál ott a megbízottat kötelezi is az eljárásra a megbízási szerződés, míg a meghatalmazottam, ha fülebotját sem mozgatja, nem felel. A megbízottam, ha nem megy el, és nem intézkedik helyettem és nevemben, akkor azért kártérítési felelőssége lesz.
A meghatalmazás, illetve a megbízási megállapodásnak, illetve meghatalmazásnál az egyoldalú nyilatkozatnak mennyire kell részleteznie azt, hogy mire vonatkozik?
Ugye ez egy nagyon komoly kérdés, hogy van-e általános meghatalmazás, és van-e általános megbízás. Elméletileg van. Tehát én mondhatom azt, hogy holnaptól a feleségem, barátnőm, testvérem, édesanyám minden ügyemben járjon el helyettem. Azért az a gyakorlat, hogy aki elfogad egy ilyen iratot, egy meghatalmazást, annak van felelőssége, és ez a felelősség túlmutat a magán az iraton. Hogyha nagyon régi egy irat, akkor elkezd gyanakodni, hogy esetleg visszavonták. Hogyha túl általános, akkor azért mondjuk egy földhivatal nem szereti, hogyha 3-4 ingatlant eladnak egy ilyen meghatalmazással, mert azt mondja, hogy utána nem reparálható viszonyok jönnek létre, éppen ezért a pénzintézetek, földhivatal, gépjármű nyilvántartás a meghatalmazás tárgyánál igényli azt, hogy pontosan írják körül, hogy mire terjed ki a meghatalmazás, és legjobban azt szereti, hogyha a meghatalmazással foganatosítható jogok, és az a vagyontárgy is pontosan körül van írva, amire kiterjed a meghatalmazott nyilatkozati jogköre.
Tehát ha például a feleségem autóját viszem műszaki vizsgáztatni, mert ő a gyerekneveléssel van elfoglalva, akkor benne kell lennie, hogy milyen autó, milyen forgalmi rendszámú,
motorszám,
mind.
És alvásszám,
abból nem lehet baj.
Abból nem lehet baj. Így van. Ez a gyakorlat, nyilván, hogyha elutasít a földhivatal, és én elmegyek az ítélő tábláig, vagy hát a közigazgatási bíróság van, a közigazgatási bíróságra, akkor a közigazgatási bíróság azt fogja mondani, hogy ez egy tökéletes meghatalmazás, csak hát időt veszítek közben, tehát lassabban fogom tudni elintézni az ügyemet. Vannak esetek, amikor nem tudom pótolni. Nem tudom pótolni azért, mert az illető mondjuk Pápua Új-Guineában lepkéket gyűjt 3 hónapig, és ez alatt kéne hirtelen egy nyaralót vagy egy csónakot eladni Magyarországon. Amit tanácsolni tudok, az, hogy minél alaposabban írjuk körül, hogy meddig tart a meghatalmazás, és még azt is szoktam javasolni, hogy adjunk egy lejárati időt. Tehát, hogy mi az az időpont, ami után már nem járhat el a meghatalmazottunk. Mi évekkel ezelőtt előterjesztettünk, és hát a román kollégák ezt nagyszerűnek tartották, és meg is valósították, úgyhogy a román jogban élő az a magyar ötlet, hogy legyen az általános meghatalmazásokra egy egyszerű nyilvántartás. Nem a speciálisokra, hanem az általános meghatalmazásokra, ahova a meghatalmazó bejegyzi, majd utána törli. Mi úgy gondoltuk, hogy egy közjegyzőn keresztül, de lehetne online elektronikus aláírással is azt a tényt, hogy ő meghatalmazást adott A-nak, B-nek, C-nek. És így a címzett, tehát az a szerv, akinek el kell járnia, meg tudna győződni arról, hogy ez még éle ez a meghatalmazás, hiszen a kibocsátás után egy órával is visszavonhatom. És ettől kezdve csökkentenénk az elfogadói felelősséget, és teljesen természetesen és helyesen a visszavonás felelősségét áttelepítenénk a meghatalmazóra.
Neki fűződik ehhez a legnagyobb érdeke.
Így van.
Tóth Ádámot, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.